2023. július 18-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre nagyobb méreteket ölt az élelmiszerpazarlás. Mikrofonunkkal Bocskor István csíkszentmártoni pékmesternél jártunk.
Vannak hírek, hogy nagyon sokat eldobunk, de én azt gondolom, a székely ember ez nem jellemző, és remélem, hogy ez fent tud maradni.
A külföldön szerzett tapasztalattal vágott saját vállalkozásba a Görgény üvegcsűri Bálint Imre Balázs és családja. Őket ismerhetjük meg.
Mindenkinek megvan a saját feladatköre, én vagyok az állatfelelős, a feleségem ön pedig a műhelymunka, és közösen csináljuk meg a nyári szénázást, ilyesmit.
Majd a július közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A lisznyói közbirtokosság fiatal erdőkkel rendelkezik, ennek ellenére tűzifa hiánnyal nem küszködnek a tagok. Kese József elnökkel beszélgetünk.
Idáig a fakóta, amit az üzemterv előírt, az biztosította a tagoknak a fa mennyiséget. Itt nálunk körülbelül úgy működik, hogy egy hektár erdő 2 méter fa.
Vidékről indult, a nagyvilágban megvalósította álmait, majd hazatért a csikrákosi Nika István fiatal építőmérnök vállalkozó. Őt ismerhetjük meg sikertörténetünkben.
Semmivel se bonyolultabb, nehezebb itthon vállalkozni, mint mondjuk Belgiumban vagy Magyarországon. Ezt a két országot ismerem. Másrésztről meg sokkal nagyobbak a lehetőségek.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csíkszentmártonban Bocskor István pékmesterrel beszélgetünk. Az utóbbi éveknek a nehézségei, drágulásai, ez látszik a fogyasztói szokásokban? Az élelmiszer pazarlást észrevették-e?
Mi azt gondoljuk, hogy sokkal tudatosabban vásárolnak. Hozzájárult az utóbbi évek áremelkedése is. Drágábbak most a termékek. Kevesebbet vásárolnak, jobban meggondolják, hogy milyen minőséget vásárolnak, és én azt gondolom, és remélem is, hogy nem dobjuk el az élelmiszert. A kenyér az egy szent dolog, nálunk az is a szokás, hogy a kenyére mindig rá rajzolunk, rá karcolunk egy keresztet, ezzel is megszentelve a kenyeret, tehát hogy egy dísze az asztalnak a kenyér. Nyilván ünnepek előtt többet vásárolnak, mi azt látjuk, hogy a jobb minőséget jobban preferálják az emberek.
Hogy tudják megoldani azt, hogy legyen is kínálat, de ne is pazarlódjon?
A saját boltokban megvan egy bevált szokás, ami szerint 99,90%-ra be tudjuk lőni, hogy mi a szükséglet. Partnerhálózatoknál talán elsőként a környéken, vagy talán Székelyföldön elsőként bevezettük azt, hogy nem hozunk vissza polcon maradt termékeket, ezáltal mi nem szeretnénk látni, hogy a mi termékeink a földre kerülnek, mi nem szeretnénk, hogy a mi termékeink az állatokhoz kerülnek, mert azért dolgozunk, azért válasszuk ki a legjobb alapanyagokat, hogy ne kerüljön a földre. Én azt gondolom, és remélem, és hiszem azt, hogyha a családoknál is megmarad ez a kenyér, vagy felteszik a szekrény tetejére, beteszik a sütőbe, zsemlemorzsát készítenek, vagy pedig legrosszabb esetben is saját állatoknak odaadják. Én nem gondolom, és nagyon remélem azt, hogy nem kerül a szemétbe.
Az egy megoldás lenne, hogyha több váltásba dolgoznának, és egy váltásba kevesebb mennyiséget sütnének, és akkor mindig friss a termék, talán jobban veszik. Mert ha reggel kikerül a friss termék, lehet, hogy délutánra már félnapos, és akkor azért is húzzák az orrukat a vásárlók.
Mi próbáljuk ezt a technikát követni, viszont nem mindig sikerül, de én azt gondolom, hogy egy jó minőségű termék akkor is, ha kihűl, azért azt a minőséget hordozza magában, hogy nem kerül a szemétbe, és nem kerül eldobásra a kenyér. Tehát egy kenyér azért, mert 12 órás, az még nem rossz kenyér, talán nagyon sokat ront a helyzeten a szeletelés. Tehát, hogyha ezt a műhelyben mi felszeleteljük és előszeleteljük, akkor jobban találkozik a levegővel, ő szárítja, és ezáltal romlik a minősége. Tehát a szeletelt kenyér az egy rosszabb minőségű termék, mint egy épp kenyér. Mi azt ajánljuk a vásárlóknak, hogy éppen vásárolják meg, és ők szeleteik mindig annyit, amennyire szükségük van.
Van változás ezen a téren? Mert kényelmesek az emberek, és mindent szeretnek készen kapni.
Sajnos nagyon sokszor inkább beszélünk róla, mint hogy megváltozzunk, és tennénk is ezért, pedig a világot tudnánk megváltoztatni, hogyha mindenki egy picit változna, és egy picit tudna változtatni ezen a szokásain. Én azt gondolom, hogy az, hogy a terméket megvédjük a késő szennyeződésektől, az csak jó, hogyha a termékeket nem tapogatja össze 100 ember. Hogyha meg kell fogni, akkor legalábbis kesztyűs kézzel fogjuk meg, viszont nagyon sokat lehetne változtatni azon, hogy milyen csomagolóanyagba tesszük. Preferálható a papír, vagy esetleg, ha megyünk bevásárolni, akkor vigyünk otthonra egy szatyrot, esetleg kenyérnek direkt egy kenyértároló szatyrot, és már abban visszük haza. Tehát nagyon sokat lehetne akár sporolni, akár higiénikusabbá tenni, és ez csak rajtunk múlik. Tehát lehet, védjük a terméket, viszont ne essünk túlzásba azáltal, hogy esetleg nagyon rossz nájlonzacskóba belegyömöszöljük és belegyúrjuk a terméket. Az nagyon-nagyon rossz. Tehát nagyon rosszat tesz a szeletelés, és egy nájlonzacskóba belegyúrni a kenyeret. Az valahogy nem egy tisztelet, nem egy tisztesség egy jó minőségű kenyérnek.
Ön szerint létezhet az, amit a statisztikákban olvasunk, hogy ilyen nagy az élelmiszerpazarlás?
Én nem érzékelem, és én nagyon hiszem azt, és remélem, hogy a székelyföldi ember azért sokkal körültekintőbb, és én azt gondolom, hogy nevelésünkből, hagyományainkból is adódóan nem dobjuk el az élelmiszert. Én nem találkozok a környezetemben, hogy eldobnánk, még a kenyér morzsát is összeseperjük, a kenyér morzsát is odaadjuk az állatoknak, a kenyér héjat, amit leverünk, odaadjuk az állatoknak, tehát hogy nem kerül azért élelmiszer, én azt gondolom a szemétbe. Mégis vannak hírek, hogy nagyon sokat eldobunk, de én azt gondolom a székelyem, mert ez nem jellemző, és remélem, hogy ez fent tud maradni.
Bocskor István csíkszentmártoni pékmestert kérdeztük az élelmiszerpazarlásról. Most Csíszér Anna énekel.
Bálint Imre Balázs, Görgény üvegcsűrő.
Mióta foglalkoznak sajtkészítéssel?
Itthon 2017 óta, viszont előtte 5 évet kint voltunk Magyarországon egy hasonló helyen.
Mi adta az ötletet, hogy itthon is ebben vállalkozzanak?
Hát a családban bekövetkezett tragédia, és akkor úgy gondoltuk, hogy nem hagyjuk veszni a családi gazdaságot, területet, istállót, ilyesmit, és belefogunk az ott tanultak alapján.
Hol tanultak külföldön?
Magyarországon, Veszprém környékén.
Mekkora az állatállomány?
Jelenleg 10 tehén van az állományban, mi most 5-5 fejünk, 5 meg apasztós.
Kimondottan csak az önök által megtermelt tejet dolgozzák fel, vagy a falubeliekét is?
Nem, csak kizárólag saját gazdaságból megtermelt tejet dolgozzuk fel.
Mindketten foglalkoznak sajtkészítéssel, vagy megvan mindenkinek a munkája ebben a vállalkozásban, ki fej, ki takarmányoz, ki sajtot készít.
Mindenkinek megvan a saját feladatköre, én vagyok az állatfelelős, a feleségem pedig a műhelymunka, és közösen csináljuk meg a nyári szénázást, ilyesmit.
Minden nap készül sajt, vagy bizonyos napokon csak, mikor annyit tej összegyűl?
Ez változó, igazából most minden nap készül, de van, amikor két napig kell összegyűlni egy adag sajtra való tej.
Milyen sajtokat készítenek? Mert itt én többfélét látok az asztalán.
Készítünk friss sajtokat, medvehagymást, illetve diost, érlelt sajtokat, csilist, kakukkfüvest, natúrt, tarkaborsost, füstölt sajtokat.
Megvan, hogy melyik piacra mivel mennek, vagy bármit hoznak, ha minőség, akkor megveszik.
Mindig, ami piacképes, az a jelen vagyunk bármelyik piacon, vagy vásárban.
Kimondottan csak Marosvásárhelyen árusítják, vagy azért messzébbre is eljutnak ezek a termékek?
Nekünk a messzébb az Marosvásárhely, mert mivel Görgény meg Csürök, vagy inkább régen vonzás körébe szoktunk többet jelen lenni.
Milyen gyakran kell újítani, valami újjal jelen lenni a piacon, vagy az, ami megy, azt évekig lehet készíteni?
Az, ami megy, az évekig lehet készíteni. Újakat is szoktunk próbálgatni, de nem mindig hozzák meg a várt eredményt.
Elhangzott interjúnk Bálint Imre Balázs Görgény üvegcsűri vállalkozóval készült. Eredményeket csak szaktudással és szakmai alázattal érhetünk el. Egy külföldi sikertörténet folytatódik az itthon létrehozott vállalkozással. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kivettem a sejem rétre kaszálni, de nem tudtam én a rendet kivágni, mert nem láttam a sok sárga virágtól. Régi babám, most búcsúzzunk egymástól. Kihajtom a virág ekről a rétre, beterítem a sovámat mellé.
Szakács Ignác énekelt, a következő percekben néhány július közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A téli almafajták gyümölcsének megvédése, a lombkártétel megelőzése és a korai lombhullás elhárítása miatt most a lisztharmat, a varasodás, az almamój, a sodromójok, esetleg az aknázomójok és a kaliforniai pajstetű ellen szükséges védekezni. Az aknázomójok és az üvegszárnyú almafalepke rajzása, tojásrakása, kelése folyamatos. Ha a piros gyümölcsfa takácsatka, közönséges takácsatka és galagonya takácsatka egyed számának növekedését észleljük, speciális atkaülőszert is adjunk a permetléhez. A nyári almafajták esetében már csak a rövidebb várakozási idejű készítményeket használjuk. A szüret előtt 10 nappal permetezhetünk még kaptán, kén és fenitrotion hatóanyagú készítmények kombinációjával. A birsen csapadékos időjárás esetén a monilinia és diplokarponos betegség ellen kell a szerves kontakt gombaölőszerek valamelyikével permeteznünk. Ha foszalon vagy karbaril hatóanyagú rovarölőszerek valamelyikével úgy védekezünk, hogy a permetli a levelek fonákját is éri, az almamójon és a kaliforniai pajstetünk kívül a csipkés poloska kártételét is megakadályozzuk. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly harmadik hernyó nemzedékének egyedei már tömegesen károsítják a gyümölcsöt. A barackmoly hernyói szintén a termés felületi rágásával és a monilinia fertőzésének elősegítésével károsítanak. a kaliforniai pajzstetű első lárva nemzedékének rajzása és a szilvafa pajzstetű, valamint a közönséges teknős pajzstetű lárváinak kártétele még folyamatos. Emelkedhet a piros gyümölcsfatakácsatka egyed száma is. Ennek ellenére az augusztus elején érő fajtákat legfeljebb a 3-4 nap várakozási időt igénylő készítmények valamelyikével permetezhetjük. A szüret befejezése után sajnos a legritkább esetben kerül sor a cseresznye és megyfák védelmére. Ez is oka a néhány fő károsító, a kaliforniai pajzstetű kéregmoly, lombosfa fehérmoly, füstös szárnyú levéldarázs vagy a blumeriellás levélfoltosság nyári elszaporodásának. Ha védekeznünk kell, olyan rovarölő szert válasszunk, amely egyúttal a levéltetvek és az elszaporodó csipkés poloska ellen is hatásos. Kezdenek a burgonyabogár nyári nemzedékének bogarai megjelenni. A burgonyavész leküzdésére alkalmas permetlébe tegyünk a burgonyabogár ellenhatásos szert is. A tömeges lárvakelés idején permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Az öreg tyúkot főzés előtt ajánlatos megkenegetni ecettel, ízletesebb lesz a hús. Ha az öregebb állatok marha, liba vagy vadakhúsát néhány napra olajos, esetleg ecetes zöldséges pászlébe tesszük, a hús porhanyósabb lesz. Hogy a mártás és a puding ne bőrösödjön, rögtön főzés után olvasztott vajat vagy tejfelt tegyünk rá. Keverjük meg gyengéden, a föl és a hab eltűnik a tetejéről. A pudingnak nem képződik föle, ha közvetlenül azután, hogy a tálaló edénybe öntöttük, a tetejére porcukrot szórunk. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti.
Megint tovább kapáltunk. Támaszkodtunk a kapára, lopva néztünk, mi egymásra csak álltunk. Aztán lassan megint tovább kapáltunk. Az út végén letette a kapáját. Leültünk, hozz megcsokoltam a száját. Megcsokoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk. Ha nem tovább, egy cseppet se kapáltunk. Megcsokoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsokoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsokoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk.
A nevem Kese József, a Lisznyi Közbirtokosság elnöke vagyok.
Mekkora területen gazdálkodnak?
A Lisznyi Közbirtokosság erdőterülete 269,3 hektár, azon kívül még van 120 hektár legelő.
Mindent sikerült visszaszerezni?
Sikerült visszaszerezni, én egy pár éve vagyok közbirtokosság elnök, tehát a visszaszerzés megtörtént, nekünk az erdőrészünk átnyúlik Tószurabuzóban, nem sikerült az egész legelőrészt visszaszerezni, ami fennáll, hogy a telekkönyvezéssel lassan haladunk.
Mi az akadály, hogy nem kapták vissza?
A földtörvények. Nagyon sok helyt születtek birtoklevelek, tehát ottan az intorszurai részén házakot építettek, falut építettek rá, úgyhogy ezeket visszaszerezni nem lehet, szerintem a kárpótlási listja ahol csak.
Tudnak jól gazdálkodni ezeken a területeken? Az erdő az olyan, hogy tudnak belőle pénzt csinálni, vagy éppenséggel most ilyen stagnáló állapotban vannak?
Vannak gyérítések, vannak tővágások, vannak széldöntések, ültetések. Tehát az erdők nálunk itt Lisznyön elég fiatal erdők, aranylag ilyen 40-60 éves erdők vannak. Intorszuran olyan 80-110 éves erdő. Van Intorszura részen nekünk 62 hektár erdőnk van. Ugye a kommunista világban az IFET kitermelt az erdőket. Vannak ültetett részek, van vannak friss hajtalsok, inkább ilyen gyérítések vannak itt a lisznyai részen. Tehát 200 hektáron inkább ilyen gyérítések vannak, amiből nagy pénzt nem lehet húzni.
Akkor legalább a tűzifát azt tudják biztosítani a tagoknak?
Igen, a tűzifát azt biztosítjuk a tagoknak, az üzemterv az idén lejárt, ettől az évtől megkötjük a szerződést, jövő év végére készen lesz a 10 éves üzemterv, idáig a fakóta, amit az üzemterv előírt, az biztosította a tagoknak a fa mennyiséget. Itt nálunk körülbelül úgy működik, hogy 1 hektár erdő 2 méter fa. Problémák vannak, megdrágult az őrzés erősen, az erdészetnek nagyon sokat kell fizessünk, támogatás nincsen, ilyen szitnaturális területek nincsenek nálunk, ilyen madarvédet, úgyhogy dolgozni lehet. Jövőben is az emberek meg fogja kapni a fahajakat.
Sok tagja van a közbirtokosságnak?
Nagyon sok tagja van a közbirtokosságnak, körülbelül vagyunk egy olyan 200 valahányan. A baj az ott kezdődik, hogy nehezen működnek a hagyatékok. Egyelőre kiosszuk a fákat, minden, de nagyon nehezen mozognak az emberek. Nagyon nagy baj van a hagyatékokkal.
Mi lesz mondjuk 10-20 év múlva, amikor már annyira elaprózódnak ezek a jogok?
A jog az jog. Tehát az azt jelenti, hogy ha valakinek egy blána faja van, tehát 0,01 köbméter faja van, az az övé. Tehát annál többet nem tud adni senki sem kevesebbet. A közbirtokosság jogszabályzat előírja azt, hogy vannak, akik például el akarják adni az erdőrészüket. Az erdőrészüket csak azoknak lehet eladni, akik közbirtokosság tagok. Szerintem ezekkel a dolgokkal megoldódnak. Ma van egy pár ember, aki megcsinálta a hagyatékot, és el szeretné adni, mert nagyon kevés része van, városon lakik, de nem érdekel senki, ez a baj.
Nagyon sok tagjuk van más településen?
Igen, tehát arról van szó, hogy megöregedtek az emberek. Nagyon sokan el vannak menve. Férhez mentek, megnősültek, más településeken laknak, más megyékben laknak, és azok az emberek közben ilyen meghatalmazásokat írnak a rokonoknak, hogy a rokonok vegyék ki a fájukat. Viszont amikor gyűlésről van szó, sajnos nem érdekel. Van egy pár ember, akit érdekel az egész dolog, de van, akit nem érdekel.
Az itt lakó fiatalokat sem érdekli? Hát ön is mondjuk fiatal ember, csak van még egy-két ilyen ember, aki a köz mellé áll és az ügy mellé áll.
Én 12 évig tanácsos voltam az Zuzani tanácsnál. A közbirtokosságnak a titkárja voltam, viszont az elnök úr úgy gondolta, hogy ő lemond, és javasoltak engem, hogy én vegyem a hatalmat. Nélkül nagyon jól csináltam a dolgomat idáig, voltak ellenőrzéseim. Én vagyok az egyik legfiatalabb közbirtokosság tag, ez az igazság, én örököltem az erdőt. Ugye nem lehet vezető tanács tag, akinek nincsen erdeje. Ez a közbirtokosság jogszabályzatban benne van. Előre nem gondoltam, hogy mennyire nehéz lesz. Egyre jobban változnak a szabályok, változik az erdészeti törvény is, és nagyon oda kell figyelni mindenre. De vannak ellenőrzések, és az ellenőrzéseknek is eleget kell tenni. Én személy szerint nem halakszom az ellenőrzésekre. Sőt, én azt is mondtam, amikor az utolsó ellenőrzésem volt a gazdasági rendőrségről, hogy örvendek, előre egy rosszul esett, azt mondtam, hogy igen, és lemondok. A végén, amikor az ellenőrzésnek vége lett, azt mondtam, hogy az ellenőrzésnek örvendek, mert még az ellenőrzésből is tanultam. Én mezőgazdasággal foglalkozok különben, van 80 hektár szántóterületem, teheneim vannak, idáig a tehet feldolgoztuk, nagyon el voltam foglalva, és azt mondtam, nekem ez nem hiányzik, ha nem csinálom én ezt, hát én is el tudok menni a falmat, hogy kivegyem, és könnyebb lesz így. Viszont voltak emberek, jelenlegi vezető tanácstagok, és meggyőztek engem, azt mondták, hogy Józsi fiatal vagy, rugalmasabb vagy, és nem egyezünk bele, hogy te lemondja. Annyira tisztelem az illető személyeket, akik velem vannak a vezető tanácsban, különben az egész közbirtokosság tagjait tisztelem, mint emberek, én mindig elmondtam azt, hogy ha valami probléma van, vagy nézeteltérés, akkor el kell jönni, meg kell beszélni. Nálam a kapu nyitva van, jelenlegi közbirtokosság székhelye hivatalosan otthon nálam van bejegyezve. Ugye a közbirtokosság nem egy olyan voluminós közbirtokosság, amelyiknek annyi pénze lenne, hogy külön székhelyet megengedne magának. Én mindig itt gazdalkodok, itt vagyok az emberek között, nekem mindig nyitva van a kapum. Nagyon sokan hívnak más megyékből, akik közbirtokosság tagok. Konzultálunk, beszélgetünk, faosztás, hogy lesz, mind lesz. Én szerintem idáig minden oké volt.
Ez is egy egész embert kíván, ez az egész közbirtokosság ügye meg a tennivaló, de hát ott van a mezőgazdaság is, ami megint legalább egy embert kívánna. Hogy lehet egyeztetni mindent? Vagy amikor minek a dolga, azt végezzük?
Úgy van, hogy amikor például könyvelőnőhöz kell menni, akkor könyvelőnőhöz kell menni, amikor szerződést kell írni, tehát közbirtokosságról beszélek, akkor szerződést kell írni, és akkor így ezt kell kombináljam mind a kettőt, mert például most van a tagoknak fa, tehát télen van kipecsételtettem, azért, hogy a fa ne szívja meg magát vízzel, ne főjön, stb. Ki van termelve, ott van a rampan, akkor most kérdezték az emberek, hát Józsi, mikor osszátok a fát? És mondtam, hogy a cséplés lejárs, akkor osszuk a fát, ameddig kezdődik a komplicelés. Aztán az emberek meg voltak elégedve, azt mondták az emberek, ha jó, ha nincsen semmi baj, örvendünk, hogy ki van vágva, ott van a rampán, ott is szarad, akar az udvaron is szarad volna, nyugodtak vagyunk, úgyhogy meg lesz oldva.
Mekkora a csépelnivaló, hány hektár?
Csépelnivaló 42 hektár van össze-vissza, plusz még rajon a kukorica, napraforgó, tehát van 12 hektár kukorica és 12 hektár napraforgó.
És amit kell csépelni, az búza, vagy árpa, vagy mi?
Búza és árpa, igen.
Milyen az idei termés, vagy amúgy mekkora itt az átlag hektárhozam, hogy jó termés mutatkozik?
Itten Lisznyóban állunk egy olyan 6-os, 7-es kategóriában eső földek vannak, tehát azt jelenti, hogy nem jó, nagyon jó minőségű földek. Vannak homokosok, vannak kötött talajok. Állunk ebben a faluban, kétfajta mezőgazdaságról beszélgethetünk. Van megélhetőségi mezőgazdaság, és van profitabilos mezőgazdaság. Én úgy tartom magamot, hogy én a profitabilos mezőgazdaságot csinálom. Próbálunk talaj szerint, minta szerint, kultúrák szerint, hogy milyen kultúrák bírjak itten. Rajtunk arra, hogy a kukorica megy. Az első gazda én voltam, aki előre itten pár évvel ezelőtt tettem 2 hektár napraforgót, aztán most a határ tele van napraforgóval. Most gondolkozunk egy másik kultúrán, a cirokon, mert nagyon jó arra van, és nincs konkurencia az unió részéről. Például a buza, ha jó év van, 5000-től 8000-ig. Függ a buzafajtától, függ a kezelésektől, függ a klímától, sok mindentől függ az egész. Kukoricából egy 8-10, olyan is volt itten kollégám, aki 11 tonnát ért el kukoricából. Az nagyon jó, viszont nagyon jó kijöttem, és nagyon jó termést adott az a napraforgó nekem. Tavaly jó arra volt, a napraforgóból egy olyan 3800-4000 kilót csináltunk hektáronként, ami azt jelenti, hogy vetekezik egy alföldi gazdának a termésébe.
Hát tudja előre, hogy hol fogja értékesíteni, vagy ez mindig egy fejfájás, hogy jó, én megtermelem, s minőségi az áru, csak hol adom el?
Két dologról beszélgethetünk az eladásnál. Van egy olyan, hogy tarolási lehetőség, ami nekem van, van egy tiszta 80 tonnás gabonatarolom, szellőztető rendszeres. Azt mindig megtöltem, és oda letarolom. A pluszot is van egy nagy képszínem, ahol berakjuk. A buzát azt inkább vidáig taroltuk, nem tudtuk, hogy mi fog lenni a buzának az árával. Amikor rájöttünk, hogy igenis a buza zuhan, mert a tavaly csépléskor egy 60-bani volt, vagy egy 65, attól függ a cég, aki megvette, és milyen minősége volt a buzának, az rohamosan esett, és a végén sikerült egy 20-baniba eladni, ami elég jó ár volt, de aztán annyira visszaesett, hogy most például jelenleg 80-baniba kötik a szerződést a buzára. Tehát itt a buzánál is az a helyzet, hogy minőségit kell termelni, mert most akárki vásárol a minőséget nézi. A napraforgónál nedvesség és olajtartalom, a kukoricánál nedvesség, tehát a kukoricánál is úgy van, hogy az eladás úgy történik, hogyha jófajta kukoricád van, idejében el volt vetve és kevés faóval, az azt jelenti, hogy jó szarz, akkor nagyon jó árat kapsz. Tehát, hogyha olyan kukoricafajtaid vannak, amelyek nagy terméshozamok, viszont nem szaradnak időbe, akkor kevesebb a pénz. Nagyobb a termés, kevesebb a pénz, mert a szarítás, ugye, gáz megdrágult. És az eladás az úgy működik, hogy vannak ügynökök nagy cégektől, tehát már tudják, hogy ki az, aki kamionra termel. Egyszer az újságnak is adtam egy interjút, ezelőtt egy pár évvel, és elmondtam azt is, hogy aki gazdalkodik, úgy gondolkozzon a gazdalkodásba, hogy legyen tarolási lehetősége, és kamionra termeljen. Mert amikor jön, az árat kamionra másképp egyezed, és ha van tarolási lehetőséged, az árak variálnak, tehát tőzsdét is kell követni.
Ő megérezte az ukrán gabona, ahogy keresztül ment az országon, és volt, ami itt is ragadt?
Most fogom megérezni az ukrán gabonának a hatását, és nem csak én, hanem az egész gazda az egész országból. Ezért volt tüntetés, nem oldódott meg semmi. Meg fogjuk érezni, és mind állattenyésztő, import tájtermék. Nincsenek tökéletesen, rendesen ellenőrizve. Mennyi nitrogént, miket tartalmaznak azok a tájtermékek, amelyek a nagy bevásárló központokba hónapok ott ülnek a polcon, hónapok a szavatossági idejük. Ezek a multinacionális cégek mindent beszállítnak, nincsenek ellenőrizve, így van a hússal is. A disznófarmok mindjárt a pest is véget mind bezárnak. Előre, amikor a pest is megjelent, akkor ugye az volt, hogy nem tudom, hány kilométeres körzetben mindent ki kell nyírni. Most már lecsökkentették azt a körzetet, és mindennek eleget teszünk, amit az unió kér tőlünk. Nincsenek olyan képviseleteink, és ezt fejvallalom, aki minket védjen.
Nem velünk van a baj, hogy mi a csomagolást szeretjük megvenni. Holott tudjuk, hogy öntől meg tudnánk venni a finom tejterméket, vagy a húst, a másiktól a krumplit, zöldséget, de nekünk kell, hogy tologassuk a szekeret ott a nagy áruházba.
Dehogy nem, velünk is van baj, viszont nagyon-nagyon rá voltak arra, hogy a helyi termékeket támogassák a vásárlók. Tehát meg lehet az, hogy Romániában jobb minőségű gyümölcsöt vagy tájterméket állítnak elő, mint ami egy külföldről bejön. Vannak olyan egyesületek, akik ezeket próbálják támogatni. Velünk is nagy baj van. Nagyon kényelmesek lettünk, beülünk az autóba, kapjuk a kajabont, ott van a bankkártyánk, bemegyünk a bevásárlóközpontba, nekiállunk, belehanyunk mindent a kosarba, a csomagolást megvesszük, nem nézzük meg, hogy mit ír rajta. Hallottam, hogy a fogyasztóvédelem erősen rá van alva azokra a termékekre, amelyek kintről jönnek be, akár belföldi termékek, és a csomagoláson nagyon apró betűvel van írva az útmutatás. Oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert az ember az egészségével játszik. Egy egyszerű dolog, a vizekről beszélgetünk. Láttam azt, hogy a fogyasztóvédelem nagyon-nagyon-nagyon sok vizet vont vissza a polcokról, az üzletekből, mert a vizekből, amikor analíziseket vettek, tele van nitrattal és nitrittel. Mint profitabilos mezőgazda azt szeretném elmondani, hogy vagy 2-3 éve egyvégben ellenőrizve vagyok a vegyszerekkel. Vegyszer lerakatom kell legyen, az autorizálva kell legyen. Ettől az évtől megvan az igazolványom, hogy vegyszereket használhatok a mezőgazdaságba. Jelenlegi jogszabályok szerint és az unió szabálya szerint csak az vizsgálhat le vegyszer használatra, akinek érettségie van. Felvetődött ez a kérdés, amíg iskolában voltunk, már online volt az iskola. Vannak nagyon jó gazdák, 50-60 éves emberek, ugye nagyon jó gazdálkodnak, viszont nincsen érettségie, nem tudja megcsinálni ezt az igazolványt, ami most ettől az évtől kötelező. És nagyon-nagyon helyesnek tartom ezt, mert nagyon-nagyon sokan használnak vegyszereket, és nem is ismerik az összetételét, és mire való. Tehát egyszer rosszat csinálhat az emberi egészségnek, ha nem ismered a vegyszert, hogy mire van, milyen hatóanyag van benne, mikor kell használni. Kettő, rosszat csinálhat a kultúrának, amit termel. Tehát ezek nagyon jók, megvan van a metodológia, csak még a román államnak teszem fel, lehet nincsen elég pénze, hogy szakembereket alkalmazzon, hogy a vegyszerező gépeket ellenőrizzék és muszakizzak. Az azt jelenti, hogy a vegyszerezőgépnek muszáj legyen kézmosója, vegyszerbemosója, meg vannak, hogy milyen dűzni kell permetezhet. Ott van egy csomó kritérium, és akkor megkapod a pecsétet. Te, mind aki levizsgáztál vegyszerre, és a vegyszerezőgépet le van vizsgáztatva, mehetsz nyugodtan permetezni. És a vegyszerbidonoknak a leadása. Idáig a mező tele volt a forradalom után a vegyszeres bidonnal, de most vegyszeres bidont nem kapsz, amióta kötelező, hogy le kell adni, és a cég, aki átveszi, ad egy igazolványt, amikor jön a vegyszeres ellenőrző szerv, akkor azt is kéri, hova adtad le a vegyszeres bidonodat, hol tárolod a vegyszeredet, és a tabelok. Például az homologált dózisok megvannak vegyszerekből. Például van olyan vegyszer is, amelyikből 20 g kell egy hektára. És a számlak, mennyi vegyszert vettél, melyik cégtől vetted, én egyetlen egy cégtől vásárolok, amikor jön az ellenőrző szerv, megnézi, hogy mennyi vegyszert vettél, kitől vetted, a vegyszerek homologáltak voltak-e az országba, és az unió területére, és a dózisok, hogy az homologált dózis tetted erre, teszem fel a búzára, vagy teszem fel a pityókára, ugye vannak szintetikus vegyszerek, és vannak kontakt vegyszerek. A szintetikus vegyszerek azok eléggé veszélyesek, mert ugye a krumplinál felszívódik a gumóba, úgyhogy erre a dologra mezőgazdaságban nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nagyon fontos. Mi mezőgazdászok azért egy kicsit haragszunk az egészre. Megjött hozzám az ellenőrző szerv, se engem csesztet, viszont ami kintről bejön, nincs ellenőrizve. Én mindenkinek adok igazat. Aztán az ellenőrző szervek tudják az ők dolgukat, és mi tudjuk a miénket. Az, hogy a vegyszerek nagyon veszélyesek, az 100%-os.
Olyan szeretettel beszél erről az egészről, hogy az az érzésem, hogy bármilyen nehéz legyen, nem hagyja abba.
Igen, most már nem tudom abba hagyni, mert az a helyzet, hogy vásároltam egy csomógépet, megvan minden ahhoz, hogy mezőgazdaságot csináljak. Szeretettel beszélek erről, mert a nagyszüleim is ezzel foglalkoztak. Aztán a forradalom után édesapám kijött nyugdíjba, és belekezdtük, ő most nem tud segíteni. Viszont egy nagyon nagy probléma az emberi munkaerő. Inkább próbáltunk mindent gépesíteni, mert munkaerő nincsen.
Az elmúlt 15 percben Kese József, a Lisznyói Közbirtokosság elnöke fiatal gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre. Most Nemes Sándor énekel.
száros a partja, oda jár a baba, mérgek alatt van rajta, ráköltöttem az egész ménzen, azért olyan csodaszép, megállj te csodaszép, majd eszedbe jutok még, ráköltöttem az egész ménzen, azért olyan csodaszép, megállj te majd eszedbe jutok még.
Sikertörténetek.
Nyika István vagyok, építőmérnök, vállalkozó, Csikrákoson, Gröcsfalván lakunk. Csíkszeredában van a székhelyünk, 50-60 emberrel dolgozunk generál kivitelezéssel és napelemrendszerek telepítésével. Két gyerek édesapja vagyok.
Mennyire nehéz ma vállalkozónak lenni, főleg az építkezésben, mikor így megugrottak az árak, mennyire lehet a határidőt tartani, mit tudunk ígérni a megrendelőnek?
Vannak kihívások, de szerintem ez minden téren igaz, nem csak az építkezésre. Összességében szerintem, hogyha ezt valaki szereti csinálni, akkor érdemes vele foglalkozni.
Már a szülők is ezzel foglalkoztak? Ez hagyomány a családban, vagy mi volt a motiváló?
Édesapám, ő asztalos mester, gyümes középlokon, úgyhogy általa betekintést nyertem a szakmába valamilyen szinte. Ő egy nagyon éleseszű valaki volt, neki nem volt lehetősége tovább tanulni, és azért választottam ezt a pályát, mert ez így kötődik azért az asztalossághoz, meg az ágyszakmához.
Hamarabb lettünk mérnökök, mielőtt vállalkozók? Vagy egyszer vállalkozó utána végeztük el az egyetemet?
Talán mind a kettőre kicsit születni is kell, de egyszer elvégeztem az egyetemet, és akkor már úgy közben próbálgattam magam, és egyetem után 4 hónapot voltam alkalmazott, aztán utána saját lábra álltam.
Volt egy periódus, amikor külföldön is volt. Ott is a szakmában dolgozott, vagy ott egészen más munka területen?
Ott is generál kivitelezéssel foglalkoztam. 10 évet Belgiumban vállalkoztam. Még mindig él az a cég, de most azon dolgozunk, hogy építsük le, és itthon ezzel foglalkozunk.
Belgiumban is saját cége volt?
Igen, igen. Egy magyarországi barátommal közösen csináltuk, ő segített elindítani ezt a céget, utána én vittem, és akkor itthon 2 éve csináltam egy nagyon jó barátommal ezt a céget közösen, és azóta ezt fejlesszük, ezt csináljuk, és nagyon szeretjük.
Nagyon sok vállalkozó azon panaszkodik, hogy nincsen elég munkaerő. Ha megfizeti, sincs ember. Hogy ennél a cégnél van, és nagyjából innen a környékről vannak, tehát helyiek.
Igen, én ezt másképp látom. Most nyilván 2 év alatt, amennyi tapasztalat gyűlt, az alapján azt látom, hogy lehet munkaerőt találni. Az embereket meg kell becsülni nyilván, mint emberileg, mint anyagiak szintjén. És hogyha ezek megvannak, akkor én úgy látom, hogy ez így indukálja saját magát.
A kinti vállalkozásnál is rákosiak voltak a munkatársak, vagy belgiumiak?
Nagy részt itthonról voltak. Tehát a jelenlegi csapatnak is egy jelentős része olyan emberek, akikkel együtt dolgoztunk Belgiumban.
Sokszor azt hallom, hogy hát itt nincsen semmi, külföldön mekkorák a lehetőségek, és itt van egy fiatal ember, aki azt mondja, hogy inkább itthon szeretné fejleszteni a céget, mikor már megvan egy vállalkozás a Belgiumban. Még sincsen olyan nagy lehetőség ott kint, vagy még sincsen kolbászból a kerítés? Belgiumban sem?
Lehetőség van ott is, itt is annak, aki szeret dolgozni és tud is dolgozni. Minden esetre én féltem egy kicsit hazajönni, mert ez az általános hangulat, hogy akkor milyen nehéz, meg az adminisztráció mennyire bonyolult, és nem érdemes foglalkozni, és nem éri meg. Velem is ez jött szembe, úgyhogy egy kicsit féltem ettől. És hát a valóság az teljesen más. Semmivel se bonyolultabb, nehezebb itthon vállalkozni, mint mondjuk Belgiumban vagy Magyarországon. Ezt a 2 országot ismerem. Másrésztről meg sokkal nagyobbak a lehetőségek. Nem annyira telített a piac, sokkal inkább ki lehet bontakozni, új dolgokat meghonosítani, mint külföldön. És akkor persze nem beszéltünk a legfontosabbról, hogy értéket teremtünk itthon, ami egy hatalmas plusz.
Mekkora területen vállalkozik?
Próbálunk egy ilyen 100 kilométeres körön belül maradni, amiatt, hogy az emberek ne kelljen túl sokat utazzanak, ne kelljen ott aludjanak.
Ezt így nagyjából sikerült is tartani. Vannak kivételek, de többnyire ezt tudjuk tartani.
Milyen jellegű munkákat igényelnek?
Most jelenleg ipari építkezésekkel foglalkozunk leginkább, csarnokok építésével. Ugyanakkor van egy szállodaprojekt is, amiben részt veszünk, és nagyjából egy éve foglalkozunk napelemrendszerek építésével, telepítésével. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő ága a cégnek.
Azt számít-e egy vállalkozó életében, amikor jön egy újabb munka, hogy van külföldi tapasztalat, vagy hogy hány éve foglalkozom ezzel, vagy azt számít, hogy ember legyen az ember?
Hát ugye ezt én nem tudom. Úgy sejtem, hogy gyakorlatilag a saját munkánk vagy a hozzáállásunknak ez a hozadéka. Ha kitartóan, őszintén, megfelelő alázattal állunk hozzá egy projekthez, és minden terünk tehetőt megtesszük, hogy ez jó legyen, akkor azért ez hosszú távon kifizetődő, én ezt látom.
Mi van a bakancslistán? Meddig szeretnénk elérni? Mert bizonyára itt is a határa csillagos ég.
Igazából mi nem szeretnénk így széltében már sokat nőni. Inkább azt szeretnénk, hogy akik a csapattagjai, akik itt vannak, azok tényleg jól érezzék magukat, tényleg magukénak lássák ezt a projektet, és hogy mint egy nagy család úgy tudjunk működni. Legalábbis ez a célom nekem.
Két gyereknek az édesapja, mennyit tudunk lenni a gyerekekkel?
Elég sokat ahhoz képest. Tehát én úgy azt tanultam meg 10 év vállalkozás után, hogy az, aki 10 óra helyett 16-ot dolgozik, az nem fog többet letenni az asztalra. Tehát az azt jelenti, hogy nem tudja beosztani a saját idejét. Nem nitékezek. Én magamon ezt láttam, hogy 8-10 órában igenis elég sokat lehet dolgozni.
Ilyen tempó mellett szabadidőre van-e lehetőség? Egyáltalán ott lehet-e hagyni a céget? Vannak-e annyira megbízható emberek körülöttem, hogy egy hétre esetleg a családdal elmenjünk nyaralni, vagy kikapcsolódni?
Van, ez nagyon jól működik, mivel hogy a kollégák, barátokkal nagyon jó a kapcsolat. Ezt meg tudjuk egymás közt oldani, tehát hogyha valaki épp nincsen, akkor átvesszük a helyét. És szabad idő, hát igenis van, és minőségi idő is van. Tehát itthon az élet minősége sokkal magasabb, mint külföldön. Az életszínvonal nem biztos, de az élet minőség az mindenképp.
Emellett mással is lehet foglalkozni, mondjuk hobbikkal, vagy bármi mással? Vagy azért az időm, a munkaidőm zöme erre koncentrálódik?
Hát itt van egy olyan furcsa helyzet, hogy a munkám valamennyire a hobbim, de amúgy lehetne, vagy lehet, tehát nem igaz, hogy nem lehet.
Nika István, csikrákosi fiatal építőmérnökkel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Mezei Erzsébet veszi át. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Hargita népi együttest hallgattuk. Jövőket Denit a gazda életben, többek között a feldobói Csurulya Lászlóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Kőrispatakról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Papolcról hallhatnak. Gazdélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Széles Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Zerkula György énekel, majd Muszka Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.